Szeretettel köszöntünk mindenkit. A címét, a mai előadás címét ugye mindenki ismeri a programról. Az idők jelei bibliai fogalma és a mai idők jelei értelmezésével kapcsolatos kérdések. Hát ez a kifejezés, hogy idők jelei valóban bibliai fogalom, és közelebbről Jézus Krisztus tanításaiban jelenik meg. Az ő beszédeiben találkozunk ezzel a kifejezéssel. Mindjárt szeretném is idézni Lukács evangélium a 12. fejezetéből, az 54. verstől az 56-ig. Tehát Lukács evangélium a 12. fejezetéből idézem az 54. verstől az 56-ig. Így fordult a környezetében lévőkhöz, ezt mondta Jézus. Mondta pedig a sokaságnak is. Mikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, azonnal ezt mondjátok. Zápor eső jön, és úgy lesz. És mikor halljátok fújni a déli szelet, ezt mondjátok, hőség lesz, és úgy lesz. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? Ugye, ha megfigyeltük Jézus szavait, akkor azt láthatjuk, hogy ő hivatkozott arra, hogy az időjárásnak vannak bizonyos egyértelmű, nyilvánvaló jelei. Itt konkrétan palesztinai viszonyokra utal, ott, hogyha ha nyugatról támad a felhő, akkor tudták, hogy jön a zápor eső, hogyha a déli szél fúj, akkor tudták, hogy hőség lesz. Ugye ezek földrajzi területenként változnak, de mindenütt vannak ilyen egyértelmű, nyilvánvaló jelei a várható időjárásnak. Annyira nyilvánvalóan értelmezhetőek ezek, hogy többnyire még közmondások is rögzítik. Mondjuk például ez a magyar közmondás, hogy alul derül, bocskor merül. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy van egy csomó ilyen népi megfigyelés. És Jézus ezekkel a nyilvánvaló meteorológiai idők jeleivel párhuzamba állított bizonyos másfajta jeleket, és azt mondta, hogy ezek ugyanolyan egyértelműek, ugyanolyan nyilvánvalóan értelmezhetőek, és szemrehányást tett a hallgatóinak, hogy ezeket nem értik, és nem értelmezik helyesen. Ugye így olvastuk, ezt mondta, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni. Máté evangélium a 16. fejezetének a 3. versében egy párhuzamos igehelyet találunk, ugye azt is mondta Jézus, amit itt találunk, ugyanennél az esetnél. Így olvasom Máté evangélium a 16. fejezetében a 3. verset. Talán még a másodikat. Ő pedig felelvén mondta nékik, mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Tehát itt már Jézus kifejezetje az idők jelei kifejezést használja, de tartalmilag még néhány helyen ugyanerről van szó Jézus tanításaiban. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miféle másfajta jelekről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy erről az időről pedig hogy nem tudtok ítéletet tenni, egyértelmű, hogy a maga korára utalt. Tehát bizonyos történelmi idők jeleire. És ezeket állította párhuzamba a meteorológiai időjárás jeleivel. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kérhette Jézus számon, hogy ezeket nem tudják értelmezni. Ehhez mindjárt hozzá kell kapcsolnunk azt a kérdést is, hogy kiken kérte számon. Máté evangéliumában olvassuk, hogy csak utóbb szólt a sokasághoz, először ezeket a szavakat, ezt a kérdést meg szemrehányást a farizeusokhoz és a szadduceusokhoz intézte, akik ugyanis azt kérték tőle, hogy mutasson valamilyen egészen látványos mennyei jelt, amivel igazolja, hogy ő a messiás, és itt a messiási korszak. És a farizeusokról tudnunk kell, hogy ők voltak a legbuzgóbb vallásos réteg, jól ismerték az írásokat. A szadduceusokból kerültek ki a papi fejedelmek, a népvezetői, tehát Jézus olyanokkal beszélgetett, akiktől abszolút elvárható volt, hogy ezeket a történelmi idők jeleit, hogy itt a messiási korszak és itt a messiás értelmezni tudják, de ők ehelyett hitetlenségükben még nagyobb és még külön mennyei jelt kértek, és ezért szólította meg Jézus őket így, hogy képmutatók. Hogy lehet, hogy az ég ábrázatjáról tudtok ítélni, és erről az időről pedig nem tudtok ítéletet tenni, és hogy ezeket az idők jeleit ti nem látjátok. De akkor értjük meg még jobban ezt a számonkérést, ha valamennyire ismerjük, hogy mennyi messiási profécia mutatott arra a történelmi korszakra, amikor Jézus megjelent, és konkrétan az ő személyére, hogy a születése körülményeitől, a személye titkától kezdve, apró kis részletmozzanatokig mennyi mindent mondtak el ezek előre, hogy ki lesz a messiás, és mi jellemzi a messiási korszakot. Hát akik az evangéliumokat forgatták, biztos emlékeznek rá, hogy lépten nyomon ilyen megjegyzésbe ütközünk, hogy ez pedig így lett, mert így volt megírva ennél meg ennél a prófétánál. Ugye maga Jézus is, amikor Názáretben megjelent a zsinagógába, akkor azt olvassuk, hogy egy tekercset adtak a kezébe, Ézsaiás tekercsét, és ebből felolvasott egy szakaszt, aztán behajtotta ezzel a megjegyzéssel, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Tehát annyi minden mutatta, hogy ez a messiási korszak, és Jézus személye a messiás, és ők mégis még további mennyei jelet kértek, és nem olvastak ezekből az idők jeleiből. Most már az a kérdésünk, hogy miért időszerű Jézus eme tanításának a felemlítése ma számunkra. Nagyon határozottan azt mondhatjuk, hogy ma is bibliai proféciák beteljesedésének a sokasága hirdeti ezúttal Jézus megígért visszajövetele, második eljövetele közelségét. Ugyanis Jézus tanítványai lassanként felfogták azt, amit először nem értettek, hiszen még az ószövetségi proféciák sem tisztázták ezt teljesen, hogy a messiás nem egyszer jön el. Először eljön megalapozni Isten országát, először eljön meghirdetni Isten országa alapelveit, először eljön, hogy a maga helyettes áldozatával lehetővé tegye emberek üdvösségét, azt, hogy emberek örökösei legyenek ennek az Isten országának, és majd másodszor fog eljönni, hogy ezt ténylegesen felállítsa, és visszahelyezze a földet Isten uralma alá. Úgyhogy annyira megértették már végül a tanítványok, hogy Jézus szolgálata vége felé egy alkalommal egész konkrétan rákérdeztek, hogy mondd meg nékünk, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézusnak ez a beszéde, amit ugye így szoktunk emlegetni, hogy az olajfák hegyén mondott nagy profétikus beszéd, ez annyi minden sorol el, így konkrétan, hogy jelek, történelmi idők jelei, mégpedig nem egyet, és ez nagyon lényeges, tünetegyüttest, egy egészen speciális és, jeles, és jellegzetes tünetegyüttest sorol fel Jézus, amit úgy mindan nem lehet összetéveszteni, amit ugyanolyan egyértelműen lehet értékelni, mint ahogy sok évszázados tapasztalat alapján az emberek értékelik az időjárás bizonyos jeleit. És mégis azt mondhatjuk, hogy ezek ma hatalmas módon teljesednek, de alig van, akik felismerik, alig van, akik azonosítják, és helyesen értelmezik ezeket az idők jeleit. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézus ma is megkérdezhetné nagyon sokaktól, nem mindenkitől, rögtön hangsúlyozom, mert Jézus nem kéri számon azoktól, akiknek nem ismerik ezeket, és nem is tisztük, hogy ismerjék ezeket, akiket mások hanyagsága hagyott ki abból, hogy ezeket ismerjék, ő rajtuk nem kéri számon. De azokon, akiknek tisztük lenne ismerni és érteni ezeket, és akik rendelkeznek is bizonyos ismeretekkel, azoktól Jézus majd nyugodtan ugyanúgy megkérdezhetné, hogy erről az időről nem tudtok ítéletet tenni. Szóval ma ugyanolyan eleven és olyan nagyon egyértelmű Jézusnak ez a kérdése. Egy példát szeretnék idézni. Most olvastam a múlt hónapban egy egy felekezetközi folyóiratban arról, hogy egy nagygyűlésen, a Magyarországi Egyházak egyik ökumenikus szervezetének a nagygyűlésén valaki előadást tartott, egy neves teológiai professzor, és az előadáson többek között a következőket mondta. Ez egy ilyen évi közgyűlés volt, évi értékelő közgyűlés, és egy látszólag oda nem tartozó dologgal kezdte, és olvasnám, hogy mit mondott ezen az alkalmon. Tehát ez most a 2005 elején történt. Nem időrendet, hanem nagyságrendet követve első helyen kell foglalkozni azzal a borzalmas természeti tragédiával, amely karácsony másnapján, ugye 2004. december 26-án az ázsiai szökőárban kíméletlenül meggyilkolt több mint 300 ezer embert, és elpusztított leírhatatlan mennyiségű értéket. Igaz ugyan, hogy mindez tőlünk fizikailag több ezer kilométer távolságban, de olyan borzalommal történt, hogy alapjában rázta meg az egész lakott földet, az ökumenét. 250 év óta, zárójelben itt van a lisszaboni földrengés 1755-ben 60 ezer ember halálát okozta, ez volt tudomásunk szerint olyan méretű pusztítás, hogy a legfejlettebb tudományos technikai eredmények ellenére sem állíthatja senki, hogy az ember az egész földgolyó életét teljes bizonyossággal irányítani tudná. A haladás büszke vívmányai nem nyújtanak teljes biztonságot a természet erőivel szemben. Arra emlékeztet ez a katasztrófa, hogy fájdalmasan, hogy mennyire törékeny és veszélyeztetett az emberi élet. Hát egyrészt ugye dicséretes, hogy ezt a rendkívüli jelentőségű eseményt tényleg valaki ennyire a figyelem középpontjába állítja, de másrészt figyeljük meg, hogy milyen következtetést von le, azt mondja, mire emlékeztet ez, arra, hogy az emberi élet törékeny, veszélyeztetett, és a haladás büszke vívmányai sem nyújtanak teljes biztonságot a természet erőivel szemben. Ez tökéletesen igaz, de azért, aki ismeri a Bibliát, és ismeri azokat a jézusi kijelentéseket, amelyeket ő sorolt el, mikor megkérdezték, hogy micsoda jele lesz a te eljövetednek és a világ végének, azért annak egy nagy hiányérzete támad. Azt kérdeznénk, csak erre emlékeztet? Csak ennyi következtetést kell levonnunk ebből az eseményből? És annál is különösebb ez, mert emlegeti a lisszaboni földrengést. Ez a 250 évvel ezelőtt, 1755-ben történt földrengés pedig megint csak bibliai proféciák beteljesedése volt, ugyanis van egy profécia jelenése könyve a 6. fejezetében, amely pontosan felsorolja, hogy a végidőnek a kezdetét milyen rendkívüli természeti jelek fogják hirdetni, a végidő korszaka kezdetét, tehát nem a végét, hanem az elejét, és hogy ugyanezek az események majd nagyobb mértékben, sokkal nagyobb mértékben fognak újra megismétlődni a végén. És ezek tényleg, amiket ott felsorol, hogy földindulás, napelsötétedés, csillaghullás, ezek hajszál pontosan felsorakoztak annak a korszaknak a kezdetén, amit a Biblia idői proféciái úgy határoznak meg, hogy ez a végidő korszakának a kezdő határvonala, amikor egy nagyon sajátos válságkorszak kezd majd kibontakozni az emberiség életében. Tehát most, ha még a lisszaboni földrengést is emlegetjük összehasonlításul, akkor még különösebb az, hogy arról már nem hangzik el megjegyzés, hogy még valamire emlékeztethet, vagy legalább egy kérdést feltehet, hogy ez a rendkívüli esemény nem beszél-e valamiről, vagy nem mutat-e még valamit azon túl, hogy törékeny az emberi élet, és hogy nem lehetünk biztonságban a tudományos technikai haladás hátterén sem. Tehát akkor most már tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus konkrétan azért milyen tünet együttesről beszélt, és miért mondtam azt, hogy ebből az eseményből is lehetett volna levonni további következtetést, és annál, mint amit az idézett kijelentéseknek a szerzője mondott. Olvassuk el Máté evangélium a 24. fejezetéből az ígét, a 6. verstől a 8. Ugye ez Jézusnak az a nagy profétikus beszéde, itt a 24. fejezetben, amit említettünk, és ebből szeretném olvasni a 6-tól a 8. verset. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok. Hadd olvassam már is ezt a dökhalálok mai nyelven, járványok. És földindulások mindenfelé. És utána egy meghatározás, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. A közelmúltban sokszor beszéltem különböző igehirdetéseken azon, arról, hogy a 8. versben, amit így fordít a Bibliánk, hogy sok nyomorúság kezdete, az az eredeti görög szövegben úgy van, a vajúdási fájdalmak kezdete. Ugye, ami egy roppant beszédes hasonlat, mert pillanatok alatt mindenki tudja, hogy ez a hasonlat mire utal, mikor a vajúdási fájdalmak elhúzódhatnak, először még vannak nagy szünetek, de egy biztos, hogy végül sűrűsödnek, kevesebbek lesznek, és a nagy eseménybe torkolnak. És ezt a, ugye a Jézus még is alkalmazta még egyszer ezt a hasonlatot, meg még Pál apostol is, háromszor is benne van ez a hasonlat nagyon egyértelműen a Szentírásban. Ugye Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetelével azért kapcsolja össze ezt a hasonlatot, mert ahogy a gyermek születésekor többé nem emlékezik senki a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra, ezzel akarta vigasztalni a tanítványait, hogy és a későbbi nemzedékek hívőit, és főleg azokat, akik az ő eljövetele előtt élnek, hogy fájdalmak előzik meg az ő eljövetelét, és súlyos válságjelenségek, de ne keseredjenek ezek miatt el, és ne essenek kétségbe, mert így mondta Jézus, hogy mikor aztán ő megjelenik a végső szabadításra, akkor ez pont olyan lesz, mint mikor a gyermek megszületik, többé senki sem emlékszik a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. János evangéliuma 20. fejezetében meg lehet találni, 16. fejezetében, a 20-21. versben meg lehet találni Jézusnak ezt a hasonlatát. És ugye Jézus milyen érdekesen fűzte hozzá, hogy azt mondta, meg ne rémüljetek, mert nincs mindjárt itt a vég. Ugye Lukácsnál fogalmaz így szó szerint, nem jön mindjárt a vég. Itt is azt mondja, ez még nem itt a vég, ezeknek meg kell lenni, de még nem itt a vég. Azt mondja, ez még a kezdete a vajúdási fájdalmaknak, de nem a vég. Ez egy rendkívül pontos betájolás. Ha valaki odafigyel, akkor nagyon jól megértheti. Mintha csak azt mondta volna Jézus, lehet, hogy egyesek már pánikot csinálnak, de ti ennek ne üljetek föl, mert nem jön olyan gyorsan a vég, de egy rendkívül fontos jelzés a vajúdási fájdalmaknak a kezdete. És ugye az derül ki a hasonlatból, meg Jézus szavaiból, hogy ezek még majd fognak, ugye nem lehet tudni ezeknek a pontos ritmusát, de vagy pedig a sűrűségét, de majd lehetnek még nyugodt időszakok, lehetnek csendes időszakok közben, de a végén ez sűrűsödni fog, és hevesebb lesz. És Jézus azt mondta, hogy el fog menni a dolog odáig, ezek a jelenségek, amelyeket sorolt, ezek el fognak menni odáig, ezt pedig Lukács evangélium a 21. fejezet 26. versében olvassuk, hogy mikor végre már egészen hevesek és gyakoriak lesznek, akkor így mondja, hogy olyan pszichikai hatást tesznek az emberekre, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Tehát szó szerint, ugye így fogalmazott Jézus, Lukács 21-26-ban, ezt olvassuk, elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, melyek a föld kerekségére következnek, és rögtön a következő versben azt mondja, akkor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel. És mi valamit most kezdünk megérteni. Ezt egyszerűen nem lehetett előre látni, addig, amíg a beteljesedés küszöbére nem értünk. Én is úgy mostanában kezd az én hagyomban is összeállni, hogy is van ez a dolog, ahogy az ember sokat töpreng rajta. Tudnék, azt nem láttuk előre, hogy az a négy esemény, mert összesen négy dolgot, az a tünet együttes négy darabból áll, amiről Jézus azt mondta, hogy ez a vajúdási fájdalmak kezdete. Ugye beszélt egy háború sorozatról, hogy nemzet-nemzetelen ország ellen háborúk hírei, tehát a valamilyen egymást követő körül, aztán beszélt járványokról, beszélt éhségekről, és beszélt földindulásokról mindenfelé. És az ember most kezdi megérteni, hogy ezek egymással szorosan összefüggnek, és ez igazából egy láncreakciónak az egyes részei. És azt kezdjük most megérteni, hogy ez az egész tünetegyüttes összefügg azzal, amiről ma mindenki beszél, ez a bizonyos globális felmelegedés. Erről korábban még nagyon bizonytalanul nyilatkoztak szakemberek, és talán vannak, akik emlékeznek, hogy egy évvel ezelőtt még a magyar televízióban vagy rádióban is, ugye itt meteorológusok is mondták, hát mindig voltak kilengése az időjárásnak. Ma már senki nem vitatja, hogy ez az. Ma már mindenki tényként beszél róla, hogy egy visszafordíthatatlan globális felmelegedés elindult az útján, és ezek a jelenségek ezzel függnek össze. Egyébként, ha valakit érdekel, itt van nálam egy kép, egy roppant beszédes kép, hogy így mondjam, csodálom, hogy tavaly a szakemberek még bizonytalankodtak, mert ez a kép annyira egyértelmű, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Egy műholdas felvétel 79-től 2003-ig mekkorára olvadt az északi sark jege. Ugye hát olyan fizikai szemmel látható a különbség, és azzal összehasonlítva, hogy évszázadokon, évezredeken át ugyanolyan volt, és mindössze 79-től 2003-ig, azaz 24 év alatt ekkora változás történt. Tehát ezzel nem lehet nem elgondolkozni. A közelmúltban olvastam egy kis újságcikket, érdekes, egész pici kis hírként jelent meg az egyik újságban. Tudnélik, hogy most fedezték fel, hogy az észak-szibériai jégmezők, ahol megfagyott tőzegláp van, az tavakká változott, ilyen kis tócsás területté, felolvad az egész. És a legdöbbenetesebb, amit írtak a cikkben, az, hogy ez a tőzegláp rengeteg metánt fog a levegőbe bocsátani, és az veszélyesebb mindennél, és ezt a láncreakció tovább fogja fokozni, és ez egy óriási területű megfagyott tőzegláp volt eddig, ami most ilyen tócsás, vizenyős területté változott, és beláthatatlanok ennek a következményei. Na most tehát akkor hogyan függhetnek össze ezek a globális felmelegedéssel? Hát a járványok a legegyszerűbb. Nagyon bízunk benne, hogy amivel most riogatják a világot, és hát már ilyen pánik vagy tömeghisztéria kezd körülöttek kialakítani, adja a jó Isten, fohászkodjunk érte, hogy ez még ne legyen valóság. Ugye ez még nem biztos, hogy ebből lesz egy világjárvány. De mutatja, hogy a szakemberek azért mennyire tudják, hogy az milyen nehezen kivéthető, hogy nem szabad senkit se hibáztatni, ha még túlzott intézkedéseket is tesznek az óvás érdekében, mert elindul, akkor már megfékezni szinte lehetetlen. De ezt mindenki elismeri, hogy a globális felmelegedés természetesen kedvez a vírusoknak, és egyértelmű, hogy a járványok sokkal nagyobb közveszélyé válnak, mint korábban. Tehát ez nagyon kézenfekvőnek látszik. A földindulásoknál pillanatnyilag, ugye nem látnánk ezzel az összefüggést, de éppen itt van egy kedves barátom, akivel beszélgettünk erről, őnek szakterülete bizonyos értelemben, és ő mondta, hogy ő úgy gondolja, és érvelt mellette, majd talán a beszélgetésen itt tud maradni, majd elmondja másoknak is, hogy ez is a globális felmelegedéssel függ össze, ez a földrengés sorozat, ő szakszerűen majd el tudja mondani, hogy miért lehet erre következtetni. Én részt vettem egy konferencián, amit a Mindentudás Egyetemek, illetve előadáson, amit a Mindentudás Egyeteme keretében rendeztek, nincs egészen egy éve. Hát ott semmi értelmes dolog nem hangzott el erről. Nagyon sokat mondó volt az előadásnak és beszélgetésnek a címe, de végeredményben abban merült ki, hogy egy biztos, hogy a földindulásokat nem lehet előre jelezni, és akkor azt részletesen kifejtették, hogy miért nem lehet előre jelezni, de hogy mi okozza ténylegesen, és hogy van most egy drasztikus változás, és hogy sűrűsödnek ezek, és félelmetesen erősé válnak. Ezzel csak azt mondták, hogy hát azért, mert lakott területet érint, de hát ugye erről döbbenetes statisztikát lehet olvasni, hogy ugye nem volt földrengésekről statisztika korábban, ugye szeizmográfokkal nem mérték ezt, de azért a történelmi emlékek alapján is lehet valamelyest hasonlítani, de ha csak onnét nézzük, durván a múlt század elejétől, amióta már rögzítettek, ugye is és pontosan regisztrálni tudtak minden földindulást. Valami elképesztő, majdnem 100%-osan kifejezhetetlen szinte, hogy micsoda megugrásuk van ezeknek. Tehát nagyon könnyen lehet, ugye, hogy ezek is összefüggnek, és akkor, ha most az éhségekre gondolunk, a harmadik jelenség, amiről Jézus beszélt, hála Istennek ebben a pillanatban nincsen itt, de én azt hiszem, hogy teljesen laikus fejjel is végig tudjuk gondolni, ha ezek a természeti katasztrófák így folytatódnak világszerte, és a legfejlettebb, meg a legszegényebb államokat, hol egyiket, hol másikat sújtják, hogy ennek gazdasági következményei vannak, az 2x2=4, ugye? Nem csak a termés tekintetében, hanem a globális világgazdaság termés tekintetében egyes területeken, hanem a globális világgazdaságot illetően is. És ami a háborúkat illeti, hát gondolom mások is olvastak rajtam kívül ilyen újságcikkeket, hogy ilyeneket mondanak, hogy ha ezek a folyamatok így folynak tovább, akár háborúk tűrhetnek ki tiszta vízért, meg ha a jólét szorul vissza, ha nem lehet tartani a jólétnek a színvonalát, hogy a maradékot vagy a maradék lehetőségeket ki fogja használni, vagy biztosítani magának, ez akár háborúkat is idézhet elő. Mindez még homályos előttünk. De egy biztos, hogy azt látjuk, hogy itt valami beindult, és ma kezdjük megérteni, hogy Jézus nem véletlenül kapcsolt össze egy tünet együttest, és azt ő nagyon világosan érzékelte, hogy ez nem egyszerre zuhan rá az emberekre, hála Istennek az Isten kegyelméből, hanem azt mondta, még nincs itt rögtön a vég, és ezeknek meg kell lenniük, és ez csak olyan a természete, mint a vajudási fájdalmaknak, de világos, hogy 4 összefüggő jelenségről beszélt, és egyértelműen definiálta, hogy ez a vajudási fájdalmaknak a kezdete. És hogyha ezeket végig gondoltuk, akkor itt van egy komoly kérdés számunkra, ami gondolom mindegyikünket foglalkoztat, hogy tehát pontosan honnét származnak ezek a félelmetes természeti katasztrófák. Ugye ebben a pillanatban is szorongva gondolhatunk, kinek hol van ismerőse, ugye az amerikai partok közelében. Ugye azt olvastuk most, vagy gondolom hallották mások is, hogy a New Orleans-t rombadöntő hurikánál szörnyűbb erősségű közeledik most, és azt se tudjuk azért elképzelni, milyen nem vagyunk ott közvetlenül, mikor ezrek és ezrek menekülnek egy evakuálásra. Szóval azért, hogy beleképzelünk ma pillanatnyilag, mi vagyunk ebben a helyzetben, és ugye ezt senki nem tudja biztosítani, hogy mikor érhet valami bennünket is. De hát mindenki elgondolkozhat azon, hogy hát azért, ha ezek a jelenségek fokozódnak, a pszichikai hatása is mit jelent ennek az egész emberiségre. És így nagyon fölmerül ez a kérdés, hát ki vagy, mi okozza ezeket? Ugye az első kérdés, és az emberek is rögtön erre gondolnak, hogy a jó Isten. És mindjárt vannak okos teológusok, akik azt mondják, hogy itt a, hát, vagy ilyen, inkicsit ilyen, ugye, ilyen vérmesebb, szigorúbb vallásos emberek, akik azt mondják, hogy ezek az Isten büntetései, ő bocsátja ezeket az emberekre a bűneik miatt. Bizonyos igazság van benne, de nem ilyen közvetlenül. Megmondom miért. Ugye a Bibliában egyértelműen azt olvassuk a Jakab levelében, hogy Istentől csak jó és tökéletes ajándék származik. Hát igen szörnyen éreznék magunkat, és igen megkérdőjelezedne a hitünk a jó Istenben, hogyha ő bocsátana így közvetlenül az emberekre ilyen rémes szenvedéseket, és hát ő lenne ezeknek az okozója, hogy emberekre ezeket bocsássa. Azonban a Bibliából azt értjük meg, hogy itt 3 tényezővel kell számolni, és ezt a 3 tényezőt szeretném világossá tenni. Az egyik tényező az emberi elbizakodottság és az emberi önzés, amellyel az ember belenyúlt a természet világába. Tehát ezeknek a jelenségeknek hatalmas mértékben egyszerűen okokozati magyarázatuk van annak, hogy az ember magabiztosan nyúlt bele a természet rendszerébe, mielőtt megértette volna igazán a működését, egyfajta elbizakodottsággal, és az, hogy az ember egy önzést, egy féktelen önzést érvényesít, mert hiszen már azért, ha meggondoljuk, 1972 óta, ugye 72-ben volt a Római Klub nevű tudós társaság híres jelentése, aminek ez volt az elnevezése, hogy a növekedés határai. Tehát akkor ők már felvetették azt, hogy világpusztulás lehet a következmény, ha bizonyos folyamatoknak a megfordítása nem történik. Azt is leírta az a bizonyos Aurelio Pecsei, aki ennek a tudós társaságnak az elnöke volt, hogy a 80-as évek a meghatározóak, hogyha akkor nem történik ebben, meg ebben, meg ebben változás, és ez az egész önző mentalitás a civilizáció trendjeiben, vagy szóval irányzataiban nem változik meg, akkor egészen biztos, hogy már nem lehet változtatni, akkor végzetesen megy, azt mondom, mint a spirál lefelé szálló ágában úgy fogunk lefelé menni. És ennek ellenére nem történik semmi. Ugye mindjárt olvastunk arról a bizonyos kiotói egyezményről, amikor már felszólították, hogy mindenki ezt a bizonyos üvegház hatás megfékezése érdekében ezt meg ezt vállalja, ugye nem írta alá egy amerikai Egyesült Államok, és hát mások is a teljesítéssel, nagyon kérdés, hogy hol állnak még a vállalások mellett is, tehát az emberi önzésnek a problémája. És ez az egyik tényező. Egy nagyon jó kis cikket adott nekem oda valaki nem olyan régen, ezt még 1998-ban írta a Vida Gábor nevű magyar természettudós, de ezt olyan frappánsnak tartom, és olyan megvilágosítónak, hogy szeretnék belőle egy-két részletet olvasni. Nem tudom ma mit mondana, ugyan 7 évvel később. Ezt írta, hogy... Szóval arról ír, előzőleg nem akarom hosszasan idézni a cikkét, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy... mert az a címe a cikknek, hogy sötét gondolatok a részről és az egészről. És hát egy ilyen tudományelméleti cikk ez, amiben azt mondja, hogy nagyon tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy miközben a részkutatások roppant haladnak, azért az egészről megfelelő képünk van. És itt nagyon világosan kifejti, hogy középszerű emberek is tudnak kutatni és eredményeket felhozni a résznél, de teljességgel hiányzik, vagy szinte kiveszőben van a szintézis, az egésznek az áttekintése és az értékelése. És akkor konkrétan a környezeti problémákkal kapcsolatban ezt írja. Korábban a környezetet közös prédaként, vagy mindenki szemétládájaként kezelték. Ez jól be is vált addig, amíg a természeti környezet dominált a Földön. Ma azonban már más a helyzet. A természetes eredeti állapot szinte mindenütt eltűnt. Megsemmisült, vagy jelentősen megsérült, még mielőtt megismertük, megértettük volna csodálatos működését. Milyen érdekes ez a mondat? Azt mondja, megsemmisült, vagy jelentősen megsérült, még mielőtt megismertük, és megértettük volna csodálatos működését. Tehát ezzel, hogy így mondjam, azt mondja, a gőgünkre, a tudásunk gőgére nincsen semmi okunk igazából, töredékes. Nagy, nem akarjuk lebecsülni a tudomány vívmányait, a világért sem, azok valóban nagyszerűek, de be kell látnunk, hogy az egész rendszernek a működését mégse fogta át az ember, és mégse értette meg jól. És utána így írja tovább, a bioszféráról van szó, nagy B-vel írva, a világegyeteme páratlan csodájáról, amelynek működésétől függ a létünk. A bioszféra fenntartotta az életet, biztosította az oxigénes légkört, az iható vizet, táplálékunkat, az energiánkat és az elviselhető klímát. Ugye a bioszféra életszféra, azt mondja, ez egy különleges együttes itt a földi világban, amely ezt masszívan biztosította hosszú időn át, ezeknek az együtthatását és az együttműködését. Azt mondja, ez a földi nagy egész, a nagy rendszer, amelynek a megértésétől függ egy kis rész az emberiség további sorsa. És azt mondja, mit tud a tudomány mindenről? Azt mondja, látszólag nincs nagy baj, hiszen az UNESCO szervezésében évek óta folyik a Man and Biosphere program, bár elgondolkoztató a sorrend. Ugye Man and Biosphere az azt jelenti, az ember és a bioszféra. Azt mondja, az ember és, ahogy Juhász Nagypál írta, ebben is az öntelt emberi gőg tükröződik, és olyan, mintha valaki magát a saját szülőanyja elé helyezné, én és az anyám. Ugye nagyon érdekes tényleg megjegyzés, hogy az ember még mindig ilyen programot indít, hogy az ember és a bioszféra, pedig fordítva kéne, mert kicsik vagyunk hozzá képest. És utána ezt írja, hogy a létünket biztosító bioszféránk működése tehát korán sem jelenti tudósaink fő kutatási területét. Túl komplex, túl sok időt és energiát igénylő kutatás lenne, nem specialistáknak való. Még egy-egy alrendszere is kivételesen széles tudást, sokféle tudomány terület összefogását, összehangolását igényli. Azután ezt írja, de a tudomány reflektora csak a fék távolságnál rövidebb utat képes bevilágítani. Ugye, egy nagyon meggyőző hasonlat és döbbenetes hasonlat a végén, nem tudja az egészet átfogni, és azt mondja, végül is csak egy fék távolságnál rövidebb utat tud bevilágítani. Ez a valóságos helyzet. Tehát az egyik tényező az emberi elbizakodottság és önzés, amely ebbe a nagyon érzékeny rendszerbe, amely még azt se tudta az ember, hogy milyen érzékeny, mennyire minden mindennel összefügg, és nem lehet csak úgy belemászni, ezt az ember megsértette. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy a Biblia is utal erre, például Ézsaiás könyve 24. fejezetében, amikor arról szól, hogy az emberi bűn és önzés miatt, így mondja, gyászol és megromol a föld, elhervad a föld és annak lakosai. És végén van egy olyan döbbenetes kép, meg lehet találni Ézsaiás könyve 24. fejezetében, amikor azt mondja, hogy olyan lesz a földnek az állapot, azt mondja, hogy meglódul, mint a kaiba, mint a részeg, ránehezedik bűne, és nem kell fel többet. Költőileg is döbbenetes ez az egész hasonlat, meg megfogalmazás, de a realitása még félelmetesebb. Tehát ugye Isten kezdetben azt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze a földet. Ez azt jelenti, hogy Isten segítségét igénybe véve értse meg a működését, és hogy így mondjam, célszerűen és rendeltetésszerűen bánjon bele, ápolja és fejlessze, de nem ez történt. Jelenések könyve 11. fejezete, 18. versében is van egy nagyon érdekes megfogalmazás. De azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. Már nagyon sok évvel ezelőtt volt, hogy valahol idéztem ezt a bibliai igét, és oda jött hozzám egy tanárnő, és azt mondta, hogy mutassa meg neki a Bibliával, mert benne a saját szemével akarja látni, hogy a 2000 éves Bibliában benne van egy ilyen modern kifejezés, hogy akik a földet pusztítják. Hát megnézhette, ugye, hogy ott van valóban, hogy Isten azokat fogja megítélni, akik a földet pusztítják. A másik tényezőről is beszéljünk. A másik tényező az pedig, hogy Isten egyre kevésbé védelmezheti azokat az embereket, akik a bűn megsokasodásának az útján haladnak. Ugye Isten a bűneset óta működtet valamiféle védőmechanizmust az emberi romlással és az emberi pusztítással szemben. Ezt a Biblia nem részletezi számunkra, de nagyon egyértelműen érzékelteti. Azt olvassuk Mózes első könyve 8. fejezetének a 22. versében, hogy a vízözön után Isten adott egy ilyen ígéretet. Azt mondta, amíg a föld lesz, vetés és aratás, tél és nyár, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. Miért tette ezt az ígéretet? Azért tette, mert ez azt fejezi ki, hogy Isten ugyan nem kormányozza ezt a világot, hogy a Biblia világosan azt mondja, hogy az ember gazdát cserélt, azzal, hogy a bűn lázadásához csatlakozott, Sátán tette meg a világ fejedelmének, és nem Isten irányítja a dolgokat, ő tiszteletben tartja a szabad választást, emberek őt elutasították, választották a másik oldalt, akkor az emberek ezt tehetik. De mégis Isten az ellenőrzése alól nem vonja ki a földet. És ez tulajdonképpen egy kegyelmes ígéret volt, hogy amit az emberek ártanak, kárt tesznek a természet világának, ő azt mégis ellensúlyozna fogja addig, és azért ez nagyon vigasztaló, hogy teljesen nem szűnik meg az élet lehetősége, amíg eljön, még ha ez a nagy romlás bekövetkezik is, mert azt mondta, hogy amíg a föld lészen, tél és nyár, nap és éjszaka, vetés és aratás meg nem szűnnek. Ezt valamiképpen ő biztosítja a háttérből. Mert Jézus is arról beszélt a hegyi beszédben, hogy Isten jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, így mondta szó szerint, mert ő ad esőt és napfényt. Ezzel Jézus azt mondta, hogy rengeteg ember Istennek a létét sem ismeri el, még kevésbé az ő törvényeit, de emberek nem tudják, hogy ő tartja fenn az élet lehetőségét és a földet, ő ad esőt és napfényt a hálátlanoknak és a gonosztevőknek is, tehát Istennek továbbra is van maradt köze a földhöz, ő azért ellenőrzése alatt tartja, és a fenntartás munkáját végzi az ellene lázadók ellen is. Jelenések könyve 7. fejezetének az első 3 versében pedig van az a megint csak nagyon elgondolkoztató szakasz, ahol azt olvasjuk, hogy kifejezetten a végidején, közvetlenül Jézus eljövetele előtt, Isten parancsot ad a pusztító szeleket, ugye szimbólum, a pusztító erőket szimbolizálják az ég 4 tája felől fújni kívánó szelek, és parancsot ad, hogy ezeket ne engedjék, hogy ártsanak a földnek, a tengernek és az élő fáknak, amíg Isten el nem pecsételi, azaz védelem alá nem helyezi az ő szolgáit. Ugye milyen érdekes, hogy olyan veszedelemről beszél, amely a 4 égtáj felől akar fújni, tehát globális, az egész földet érinti, és olyan veszedelemről, amely a tengert, az élőfákat és mindent érint. Tehát ebből nyugodtan kiolvashatjuk azt, hogy ennek a bioszférának az összeomlását, ezt, hogy ezek a pusztító erőknek a hatása kiteljesedjék, ezt Isten azért fékezi. Külön ezzel megbízott angyaloknak a munkája, fogalmunk sincs, hogy működnek, hogy ő ezeket lassítja, fékezi és visszafogja bizonyos mértékig. Tehát nem egyszerűen az határozza meg az okokozati összefüggés, és ami magától lenne, hogy ezek milyen sebességgel jönnek és mit végeznek el, hanem az Isten azért ellenőrzése alatt tartja. Akkor tehát azt érthetjük meg, hogy ezek a katasztrófák egyik tényező az emberi, a vétkes emberi és oktalan emberi beavatkozása miért következne, tehát amit vet az ember, azt aratja. De a másik oldalon közvetve így van Istennek köze ezekhez, hogy ő nem fogja ezeket teljesen vissza, fékezi, mérsékli, de nem fogja teljesen vissza. És miért nem fogja vissza? Mert az emberek úgy elvárnák a Jóistent, hogy mi élünk gonoszul, és itt mindenfélét tesz az ember, pusztítja a földet meg egymást, a Jóisten meg mindig jöjjön és tüntesse el ennek az eredményeit. A Jóisten ezt nem teszi. Ő fékezi, és megvédi azokat, akik hozzá segítségül kiáltanak, de már a Jóisten az erkölcsi lénye miatt sem teheti, hogy ahol féktelenül elárad a bűn, ott ő azt védelmezze azzal, hogy a következményeit eltünteti. Ezt nem teheti meg. Tehát így van közvetve Istennek ehhez köze. És ugye gondoljunk arra, hogy a Biblia miket mond, hogy a vég idején milyen állapotok lesznek a földön. Ugye Jézus azt mondta, hogy hasonló lesz az a világ a Noé napjaihoz. Noé napjairól meg ugye a legszembetűnőbb mondat Mózes első könyve 6. fejezetében, hogy betelt a föld erőszakkal. Mindenki érzi, hogy mennyire tökéletes ez a rövid utalás, hogy mint a Noé napjai olyan lesz. Aztán azt is mondta Jézus, hogy olyan lesz, mint a Lót napjai. Mindenki tudja, hogy a Lót történet Sodoma Gomorával függ össze, meg mit nevezünk mai sodomitizmusnak. Hát akkor elég világosan mondta Jézus, hogy a Lót napjaihoz hasonlóan elárad, ahogy a nemi erkölcsnek a torzulása, az elfajulása a végletekig. És gondoljunk a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének az első verseire, arra a félelmetes leírásra, hogy Isten hogy látja az emberek életét, ahol azt mondja, az utolsó napokban nehéz idők állnak fel, tehát Timóteushoz 2. levél 3. fejezet 5. verse, mert az emberek lesznek magukat szeretők, és akkor sorolja után árulók, vakmerők, jónak nem kedvelők, kegyetlenek, szüleik iránt engedetlenek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, tehát döbbenetes erkölcsi állapotokat fest. Jézus pedig ugye azt mondta, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, ez jellemzi az ő eljövetele előtti időt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Jóisten a bűnnek a növekedésével arányosan lazítja azoknak az angyaloknak a munkáját, vagy azoknak a természet feletti isteni követeknek és erőknek a munkáját, akik az emberi pusztításnak a következményeit fékezik és mérséklik annak a következményeit. Így van, ilyen értelemben van Istennek köze, de mindjárt érezzük, hogy ez nem ugyanaz, mintha Isten bocsátaná szenvedéseket, meg borzalmakat az emberekre. És azért itt még, ha már emlegettük éppen Lót kapcsán Sodomát, azért az is emlékezetes, hogy mit mondott az Isten a Sodoma pusztulásán, azt mondta, 10 igazér se vesztem el, meg 50 igazér, ugye? Tehát akkor azt kell mondanunk, hogy a becsületes és igaz emberek tulajdonképpen nagyon sokat érnek ezen a földön, mert egy adott területet megmenekülhet azért, mert az Isten miattuk védi azt a területet, vagy az Isten oltalmaz, mert mondta, tehát egy város is megmenekülhet néhány igaz emberért. Tehát ezek nagyon érdekes bibliai összefüggések, mert Isten csak a megsokasodott bűnt nem hagyhatja jóvá, és nem védheti, és azért kénytelen engedni, hogy ezek a következmények megvalósuljanak. És van még egy harmadik tényező is, erre szoktak az emberek legkevésbé gondolni, és ez pedig a harmadik tényező maga az a bizonyos sátán, ennek a neve ellenséget jelent. Okos sátán természeti katasztrófákat? Van erről szó valahol a Bibliában? Ezt olvassuk Jób könyve első fejezetében egyértelműen, hogy ő okozott vihart, őt keltett háborút, ő verte meg Jóbot betegséggel. Tehát sátán okozhat járványt, okozhat természeti katasztrófát. Ott egészen egyértelműen olvassuk ezt. De hát ugye eznek nem csak annyi a magyarázata, hogy a Biblia úgy jellemzi sátánt, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és nincs ő benne igazság, tehát kedvét leli abban, hogy pusztítsa az Isten teremtményét, az embert, mert ez az életeleme, több ennek a magyarázata. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy miért szolgálja sátán érdekét, hogy akinek módja van belenyúlni a természet világába bizonyos mértékig, sokkal nagy, magasabb rendű lény, mint az ember, nem olyan szinten, mint Istennek. Ugye, ahogy így mondjam, ami szellemet kienged a palackból, ő nem tudja mindig visszaparancsolni, de bizonyos mértékig magasabb rendű természetfeletti lény lévén, és azért, mert az ember gazdát cserélt, és Isten helyett sátánt választotta a világ fejedelmévé, hogy Jézus nevezte, tehát szabad keze van sok mindenbe beleavatkozni. Igen, sátán okozhat pusztításokat és természeti katasztrófákat, de még egyszer felteszem a kérdést, miért szolgálja ez az ő érdekét? Itt egy nagyon fontos összefüggést kell megértenünk a Bibliából, hogy ő, neki is szerepe van abban, hogy sűrűsödnek, hogy milyen tragédiákat okoznak, ugyanis sátán a Biblia szerint tudja olvasni az idők jeleit. Tisztában van a profétikus korszakokkal, mindennel. Így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy ő tudja, ő a végidején tudja, hogy kevés ideje van. És azt is tudja, hogy végül elháríthatatlan az Isten közbelépése és a végső szabadítása, de ő ezt a végségig hátráltatni és akadályozni akarja. És mit tud sátán a maga évezredes bölcsességével, meg a maga természetfeletti lény értelmével? Annak a pszichikai hatását, hogy mit okoznak a természeti katasztrófák. És ő tudja, hogy mikor ezek a természeti katasztrófák globálissá teszik a félelmet, és eljön az az idő, hogy az emberek magyarázatot követelnek ezekre, már nem lehet őket kifizetni semmivel, szenvedélyesen fogják keresni ezeknek az okát, és azt, hogy mi várható, azt, hogy mi jön ezután. Akkor sátán tudja, hogy eljött az ő órája, hogy olyan maximumra fokozza a hamis vallásosságnak az elterjesztését, hogy az embereket a végsőkig kábítsa, hogy ne tudják helyesen olvasni ezeket a jeleket, és meg ne térjenek, hanem teljesen egy hamis vallásosság hatalmába kerítse őket. De hogy szólt erről Jézus? Azt mondta, ugye elmondta ezt a tünet együttest, amit mondtam, és azt mondta, hogy ez a majódási fájdalmak kezdete, és rögtön utána miről beszélt? Eztán sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitettek. Érezzük a logikai összefüggést? Amikor az emberek félnek, akkor érdekli őket a vallásosság. Amikor már oda jut, hogy elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt a föld kerekségére következnek, akkor annál fogékonyabbak arra, és annál szenvedélyesebben keresik, hogy mi várható, és mi jön ezután. A hamis prófétáknak arany alkalom, hogy tévedésekkel letessék az embereket. Azt is olvassuk a Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetében, ez egy döbbenetes kifejezés, hogy sátán működni fog a hazugság minden jelével, hatalmával és csodájával Jézus visszajövetele előtt. Tehát, hogy így mondjam, az egész eszköztárát beveti, a hazugság minden hatalmát, jelét és csodáját, hogy ezeket a jelenségeket, az embereket kellene előtt hamisan értelmezze, és hamis vágányra terelje őket. És hadd tegyük fel azért azt a kérdést is, hogy mit fog felhasználni, mit tudunk kiolvasni a Bibliából. Van egy régi keresztény tévtan, hogy így mondjam, nagyon régi tévtan, tévesen értelmezik Jelenések könyve 20. fejezetét, félreérthetetlen a elemi megfigyelések hiánya miatt rosszul értelmezik ezt a fejezetet, És azt hozzák ki belőle, hogy egy ezer éves, az a bizonyos ezer éves korszak, amiről Jelenések könyvének ez a fejezete beszél, ez egy békebirodalom, egy aranykorszak lesz a Földön. És mire használja, mi szolgálja Sátán terveit? Miért szorgalmazza ő is ezeket a természeti katasztrófákat? Miért sietteti? Nagyon könnyen lehetséges, hogy még Sátán munkáját is az Isten fogja vissza, hogyha ő nem fogná vissza, Sátán még sokkal több szörnyűséget és tragédiát okozna a Földön. Mert ő azt kívánja, hogy ez oda vezessen, hogy embereket ezzel lehessen megkörnyékezni, hogy egyszer csak komolyan szóba állnak az Isten kérdése, azt mondják, hát ekkora kiszolgáltatottságunk, ekkora veszedelmek, ennyire ismeretlen jövő. És akkor Sátán azt mondja, hogy itt a vallások visszatérésére van szükség, itt a vallásokat és a vallásos ideológiákat vezető szerephez kell juttatni a Földön, mert ezek által lehet megmenteni a világot a további pusztulástól, és ezek fognak egy aranykorszakot létrehozni a Földön. Most hadd ne részleteszem, hogy a Biblia hányféleképpen mondja ezt nagyon különböző szombellemjogban, azt mondja, hogy a földi világi hatalmak erejüket és hatalmakat a vallásos erőknek fogják adni. Azt mondja, hogy dicsekedni fognak a vallásos erők, hogy nem vagyok többé özvegy, és semmi gyászt nem látok. Tehát a világi hatalommal újra szoros szövetség jön létre, és ez az, amit Sátán el akar érni, és akarja fokozni az emberek pszichikai hangulatát, hogy szóba álljanak mindig jobban a vallásos kérdése, és mindig fogékonyabbak legyenek a hamis proféták szavára, és elfogadják azt, hogy a világot már csak úgy lehet megmenteni, ha vallásos erőknek kell adni a vezetést, és azok által majd egy békebirodalomnak a megteremtése történik. Ez azonban a Biblia szerint teljesen hamis és fals. Addig fognak menni, hogy egészen tagadják azt, hogy Jézus visszajövetele egyáltalán szóba jöhet. Szó szerint ezt olvassuk Péter második levele 3. fejezetének az 5. versében. Nézzük meg a szöveg összefüggést. Ugye itt is azt mondja, hogy az utolsó időben, és azt mondja, hogy az utolsó időben majd azt fogják mondani, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Itt minden azonképpen marad, itt ilyen isteni beavatkozás nem létezik. És csak egy rövid idézetet szeretnék felvillantani, hogy hol tartunk, hogy a keresztény teológiában már szinte teljesen eltűnik az a gondolat, hogy egyáltalán van ilyen, hogy Jézus visszatér kozmikus történelmi eseményként látható valóságos beavatkozása, amiről a Biblia nagyon egyértelműen ír. Ugye maga Jézus ilyen egyszerű képpel így mondta, meglátjátok az ég felhőiben eljönni az ember fiát nagy hatalommal és dicsőséggel. Ma ennek már, hogy így mondjam, a kerekperec tagadása jellemző, hogy ilyen lesz, hanem állandóan csak arról van szó, hogy a vallásos erőknek meg kell szerezni az irányító szerepet a világi, az üllött világi társadalmak felett, és nehogy azt higgyük, hogy csak az iszlám beszél ilyesmiről, a kereszténységben ugyanaz a fundamentalista és erőteljes igény van, hogy az egyházak vegyék át a vezető szerepet a világi társadalmakban, a törvényhozásban, mert csak ezzel lehet az emberi civilizációt megmenteni. Valójában mit lehet ezzel elérni? Azt, hogy az emberek, amikor az államhatalommal szövetkezve kell vallásosnak lenni, amikor kötelező ideológia és kötelező vallásos törvények vannak, mi lesz abból? Amit a Biblia így mond, hogy a kegyesség látszatát felveszik magukra, de megtagadják annak erejét. Szó szerint, ugye, így mondja a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének az 5. versében. Ez a könyvemből olvasok Jörg Cink, Egyetemes egyház, de mikor? Egy protestáns szerző, Calvin kiadó adta ki a könyvet. Hadd olvassak egy mondatot. Ha a lélek vezérel bennünket, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, amely majd egyszer valamikor eljön, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele e föld uralmi rendszereibe. Elolvasom még egyszer, hogy mindenki értse, hogy hol tart ma a keresztény teológia, mi az általános álláspont. Ha a lélek vezérel bennünket, még így is kezdi, micsoda döbbenetes ellentmondás, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, amely majd egyszer valamikor eljön, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele e föld uralmi rendszereibe. Ez az általános felfogás. Most megkérdezem, ezen a háttéren csodálkozhatunk azon, hogy az idők jeleinek a megfelelő értelmezése hiányzik? Nem. És azt kell mondanom, hogy Jézus ma, még egyszer ismétlem, azoknak, akiknek tisztük lenne az isteni kinyilatkoztatás alapján helyesen tájékoztatni az embereket, azoknak, akiknek ismerniük kellene a bibliai kijelentéseket, joggal mondja azt, képmutatók. Az ég ábrázatjáról tudtuk ítéletet tenni, tudjátok az időjárás jeleit olvasni, és hogy erről az időről nem tudtok ítéletet tenni, hogy az idők jeleit nem értitek, nem olvassátok, és nem értelmezitek az embereknek. Ugye nem mentség arra, hogy nagyon sok keresztény, meg keresztény teológus azt mondja, hogy annyi visszaélés volt a bibliai proféciákkal, ne is foglalkozzunk azokkal. Elfogadhatatlan álláspont. Mikor Jézus kérdezték, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, azt mondta, aki olvassa, értse meg Dániel könyvét. Abszolút félreérthetetlenül. Jelenések könyvét így kezdi, azt mondja Jézus, boldog, aki olvassa és aki megtartja a könyv profétálásának a beszédeit. Micsoda buzdítások ezek, hogy ezekből merítsünk. Jézus úgy kezdte a nagy profétikus beszédét, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mintha azt mondta, jól figyeljetek arra, amiket mondok, mert itt nagy káosz lesz, és de én világosan válaszolok a kérdésekre, hogy micsoda jele lesz az én eljövetelemnek és a világ végének. Tehát itt nem lehet a felelősség alól felmenteni. De szeretném hangsúlyozni, hogy a Jóisten csak azoknak tesz szemrehányást, hogy nem olvassák az idők jeleit, akikről az előbb beszéltem, és ugyanakkor mély részvéttel tekint azokra az emberekre, akik ott vannak kiszolgáltatva annak, ami gyorsvonas sebességgel közeledik, és semmit sem tudnak ezekről. Engem mindig úgy megindít egy gondolatsor a Római Levél 10. fejezetében, mikor Pál apostol olyan mély együttérzéssel mondja, azt mondja, igaz, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Na de hát, hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Na de hát, hogy higgyenek, ha nem hallottak felőle? És hát, hogy hallanának prédikáló nélkül? Ugye Jézus, illetve Pál apostol a gondolatmenetében, hogy visszahelyezi a felelősséget azokra, akiknek prédikálni kellene is? Milyen együttérzéssel és részvétel szól azokról, akik hát persze, hogy nem tudják segítségül hívni az Isten nevét, hiszen nem is hisznek benne. Hogy tudnának hinni, ha nem is hallottak felőle? Hogy hallanának, ha valaki nem közvetíti nekik hitelesen és helyesen? Tehát az Isten ezekre a tömegekre részvétel tekint. A Jóisten azért vár, és azért tartatja vissza az angyalaival a szeleket, mert ugye így mondja Jézus, hogy borzasztó lesz az, amikor így mondja, hogy sokan nem vesznek észre semmit, mint az özönvíz idején, mind a napig, míg jött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta. De a Bibliából azt értjük meg, hogy itt csak azokról van szó, azokon fog ez beteljesedni, akik hallottak, csak nem akarták meghallani. Azért nem vettek észre semmit. De az Isten addig tartja vissza, míg mindenki tudomást szerez ezekről, és mindenkinek módja van választani az értelmezések között, és elgondolkodni ezeken a dolgokon. Ugye így mondja a Péter 2. levele 3. fejezetének a 9. verse, hogy nem késik el az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, nem nyújtja ő a világ szenvedését, meg nem késik a szabadításával, de hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha az idők jeleit olvassuk, akkor nagyon komolyan kell, olvassunk belőle, nagyon komolyan kell vennünk azt, amit Ezékiel könyve 33. fejezetében olvasunk. Isten azt mondta egykor a prófétának, Ezékiel prófétának, azt mondta, embernek fiaim, téged őrállóul adtalak. És ugye az ókorban ez egy nagyon érthető fogalom volt, mert a fallal körülvett városokon mindenütt volt őrszem. Az emberek létbizonytalanságban éltek, bármikor jöhettek portyázó csapatok, jöhetett ellenséges támadás, és az őrszem dolga volt, hogy értesítse a várost, ha látja a fegyvert közeledni a városhoz. És azért igen súlyos szó volt az, amivel folytatódott ez a profécia. Azt mondta, ha az őrálló látja közeledni a fegyvert, kötelessége értesíteni a várost. Hogyha értesíti a várost, és azok nem hallgatnak rá, ő mentve van. De ha látja közeledni, és nem szól, akkor azt mondja, elvesznek ugyan a maguk bűne miatt, de a vérüket a te kezedből kérem meg. Tehát ezek a döbbenetes szavak most nagyon komoly súllyal nehezednek mindazokra, akik az idők jeleit ismerik, vagy tudják ezeket értelmezni, mert látod közeledni, és ha nem szólsz, ugye? Ha nem szólsz, és nem hallgatnak rá, kinek a felelőssége, de ha nem szólsz, azt mondta, a vérét a te kezedből tesz, kérem meg, mert az őrállónak megvan a maga feladata. És még egy igével szeretném befejezni egy ige szakasznak az idézésével a mai előadásunkat, és ezt olvasom Lukács evangéliuma 21. fejezetéből. Jézus még valamiről beszélt, hogy ez a feladatunk, mikor az idők jeleit látjuk és értelmezzük az írás alapján, nem csak az, hogy szóljunk őrállóként, hogy közeledik a fegyver, hanem további feladatunk és van, és kegyelmi lehetőségünk, amit fel kell használnunk. Így olvasom Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 34. verstől. Ugye itt szintén Jézusnak a nagy profétikus beszédét találjuk, annak a beszédnek a későbbi szakaszából idézek egy részletet. Miután Jézus elsorolta a jeleket, azt mondja a 34. verstől, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és hogy megállhassatok az embernek fia előtt. Ugye milyen megindító kérlelés és egyértelmű útbaigazítás. Azt mondja, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. Milyen árnyalt kifejezés. Azt mondja, nem csak mélyen elaludni nem tanácsos, és semmiről tudomást nem venni, de még csak egy kicsit el se kábuljon az ember. Még csak egy kis lelki hanyatlást se engedjen meg magának. Még egy kis lazítást se engedjen meg magának. Még csak meg se nehezedjék a ti szívetek, mert ez mind roppant veszélyessé válhat. És ugye azt mondja, hogy dobzódás, részegség, vagy az élet gondjai miatt, vagy a jólét miatt, a pénzszerzés miatt, vagy éppen a jövő miatti aggodalmaskodás az élet gondjai miatt, akár lefordíthatnánk magunkat, hogy se a létért való küzdelemben, se a szerzés vágyába halálra ne dolgozzuk magunkat a lelki életünknek a kárára, hogy megnehezedjék a szívünk, mert ez az éberségnek az ideje, nem pedig annak, hogy az ember kockáztassa a legfontosabb lelki érdekeit. És utána azt mondja, hogy váratlanul rátok ne jöjjön a nap, mert ez katasztrófa, akire váratlanul érkezik, pedig sajnos sokakat, mint egy tőr úgy fog meglepni, akik az egész föld színén lakoznak. És akkor a 36. verset tenném a legnagyobb hangsúlyt, vigyázzatok azért minden időben kérvén. Tehát itt az Jézus azt mondja, hogy valamit nekünk rendszeresen kérni kell, imádkozni kell érte más szavakkal, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Tehát itt Jézus azt mondta, hogy amikor kezdenek ezek meglenni, ahogy mondja Lukács evangéliumában, attól kezdve nem csak az őrálló feladatát kell nagyon hűségesen teljesíteni, ez az egyik feladat, de a másik feladat az, hogy konkrétan imádkozni kell dolgokért. Tehát nem mondhatja senki azt, hogy hát a Jóisten tudja, ha akar, megkímél, ha akar, elveszek, lesz, ahogy lesz, hanem azt mondta, hogy imádkozzatok, foglaljátok bele a napi imádságotokba, hogy ti elkerüljétek ezeket. Tehát ezek a vajudási fájdalmak el ne pusztítsanak, ne sújtsanak benneteket, és a munkátokat ne tegyétek tönkre. Ezért kifejezetten imádkozzatok, hogy Isten, aki fékezi az angyalokat, az Isten, aki akármilyen veszedelem közepette is meg tud egyet menteni, aki őt segítségül hívja, hogy ez az isteni gondviselés működjön a ti részletekre, és oltalmazom titeket, és azt a munkátokat, amit emberek érdekében végeztek. És méltókká tétessetek. Ugye ez a méltókká tétessetek, ez mit jelent? Hogy ezt nem lehet csak úgy kérni, hogy Uram, oltalmazd meg, hanem méltókká tétessetek azt jelenti, hogy kérjük azt, hogy Uram, segíts egészen a te erkölcsi elveiddel azonosulni, és mindenben az igazság szerint élni, hogy méltó lehessek arra, hogy az Isten ne soroljon együvé azokkal, akiket nem tud megkímélni, hanem olyan egyértelmű legyen a mi életünk különbségétől, hogy az Isten igazságosan és kegyelemmel meg tudjon különböztetni, és meg tudjon oltalmazni. Tehát azért imádkozunk, hogy az Isten adjon nekünk lelki megújulást, teljes megtérést és megszentelődést, és következetes, hűséges Krisztus követést, mert hogy méltókká tétessetek, mondta. És kérjük, hogy elkerüljük ezeket, amelyek bekövetkeznek, hogy az isteni gondviselés oltalmazzon meg ezektől, és ne sodorjanak el, és ne tegyenek tönkre ezek bennünket. És a végül pedig a legnagyobb dolog, hogy megállhassatok az embernek fia előtt, hogy a dicsőségben megjelenő, szabadításra megjelenő emberfia Jézus Krisztus örömünkre szolgáljon, és végső szabadításunkra, ne pedig rettegésre, félelemre és ítéletre. Tehát ezt a verset különösen jegyezzük meg, és ha komolyan veszük, ha tényleg egyet tudunk érteni azzal, hogy a vajudási fájdalmak megkezdődtek, és ez idők jeleiből ezt lehet kiolvasni, akkor az imádságunknak meg kell változni, az életszemléletünknek, az életgyakorlatunknak meg kell változni, az élet minden területén radikális változásnak kell beállnia, mert ebben az időszakban nagyon könnyű aludni, újra és újra visszaaludni, megnehezedett szívvel nem venni észre semmit, de Jézus akkora nyomatékos óvásokat helyezett az ő igéjébe, hogy ezeket mi elkerüljük, és ezeket komolyan vegyük, és akkor azt kell mondanunk, hogy bármilyen nehézségek között mégis az Isten oltalma alatt lehetünk. És olvastam ma éppen egyik áhítatos könyvben egy ilyen érdekes igét idézett, hogy a reggeli áhítatos könyvben a korintusiakhoz írt levélben beszélt bizonyos hívőkről, hogy sok nyomorúság közepette is bőséges az örömük. Annyira megragadónak találtam ezt a megfogalmazást, igen, lehetséges ez a csoda. Aki Istenben bízik és az ő szolgálatát végzi, az még sok nyomorúság közepette is lehet bőséges öröme, mert a hatalmas tapasztalatokat szerez az Istennel, mert mindkét keze van, tele van a másokért való munkában, amiben az Isten szintén áldást és örömöket ad. Tehát szívemből kívánom, hogy elvigyük magunkkal a mai estéről azt, hogy az idők jeleit olvasni kell. Nem csak ez az egy előadás, ez csak egy kis figyelemfelkeltés. Kinek-kinek egyénileg rajta kell tartani a szemét, és ne külön függetlenül nézzük azt, ami zajlik a világban, hanem párhuzamosan. Mindig olvassuk az igét, olvassuk ezeket a profétikus kijelentéseket, próbáljuk jobban megérteni, és akkor állandóan észrevesszük a kapcsolatot ezek között, és akkor fogjuk tudni helyesen olvasni ezeknek az idők jeleit. Hát ezzel én be is fejeztem az előadásunkat, és akik nem sietnek, és még szívesen részt vesztek egy kis beszélgetésen, ott a szokásos helyen a terem belső felében egy kicsit beszélgetünk egy körülbelül 5 perc szünet után. Ha valakit érdekel ez a kép közelebbről, nyugodtan megnézheti, ide teszem az asztalra. És ha valaki még meghívót szívesen vinne másoknak, ugye csak havonként egyszer tudunk így összejönni itt. A következő előadásunk ugye arról szól majd, hogy november 26-án, tehát nagyjából egy hónap múlva, korunk tömegessé váló lelki betegségei, hogyan segíthetünk magunkon és másokon. Érezzük, hogy függ össze ez a két téma. Az emberek idegeit, pszichikumát igencsak megviseli. A gonoszság megsokasodása is, a létbizonytalanság, a természeti katasztrófák, a jövő ismeretlensége. És most arról lesz szó, hogy a lelki egészségünket hogy tudjuk megóvni, és hogy tudunk másoknak is segíteni ezek között a körülmények között.